2017-ben a reformáció 500. évfordulója alkalmával nyáron egy csapattal, és azóta nem voltam itt közöttetek. Örülök, hogy eljöhettem, és hogy most együtt fogunk gondolkozni a tanítványságról. És látjátok az első kérdést kivetítve, szeretném, ha közösen beszélgetnénk arról, hogy ki a tanítvány. Mit mondanátok erre meghatározásként? Ha azt mondom, hogy tanítvány, akkor hogyan határoznátok meg, ki a tanítvány? Szilvika?
Végül is a tanítványok mindig Jézussal voltak, és ha mi is mindig Jézussal vagyunk, akkor vagyunk tanítványok.
Tehát a tanítványnak az egyik fogalma, hogy az a tanítvány, aki hajlandó tanulni. Aki tanul. Mondjunk további gondolatokat a tanítványról. Anikó.
Szerintem a tanítvány, aki közösségben volt. Nekem eszemlított, hogy tegnap az a szék, ami középre volt téve, és körbe ültünk, tehát láttuk egymást, egymás arcát láttuk. És az jutott eszembe, hogy középen oda kell ülni, hogy Jézusnak kell középen lenni a tanítványok körében.
Köszönöm szépen. Tehát tanítvány az, aki közösségben van, és ez a közösségben van gondolat, ez jelenti azt is, hogy közösségben van Jézussal, és egy tanítványi csoporthoz tartozik. Köszönöm. A következőt is hallottuk, talán nem tudom, ki szólt, Ili, te voltál? Követi. Igen. Köszönöm. Akkor a követi gondolat, Sanyi bácsi.
És a tanítvány megossza azt, amit tanul a többi emberekkel, és tanítvány is.
Köszönöm. Tehát a tanítvány az, aki megosztja, küldetésben van a többi emberhez. Ili?
És itt ebben minden benne van az, hogy elvinni az evangéliumot, amit ő tett. Őt követni.
Köszönöm szépen. Ki jelentkezett még? Még lehet mondani, tessék?
A tanítvány gyakorolja azt, amit megtanult. Mert bármit megtanulni, nem gyakorolja, akkor igazából nem is tanultuk meg.
Jó, tehát a tanítvány az nem egy elméleti tudást szerez, hanem alkalmazza a gyakorlatban, amit elméletben megtanult. Bocsánat, próbáltam elérni a vázlatomat, de... Ez. Jaj, tudom, hogy fogom. Jó. Feladom. Jó. Van-e még valakinek gondolata a tanítványról? Péter. Tehát a tanítványsághoz hozzátartozik az érdeklődés, és az, hogy itt most egy önkéntes tanítványságról beszélünk, mert mondjuk akik iskolába járnak, általános iskolában a tankötelezettség alatt, hát ők nem biztos, hogy lelkesen és érdeklődve járnak oda, de Krisztus követése, mint tanítványság, az személyes, önkéntes érdeklődésre alapul. Robi, jelentkeztél? Nem. Jó, van még gondolatunk tanítvány Igen.
Tanítványához, aki képességeit, tudását és lehetőségeit Krisztus szolgálatába.
Köszönöm szépen. Képességét, tudását, lehetőségeit odaszánja a mesternek. Tehát nagyjából így ezeket szedtük össze, tessék. A tanítvány óhatatlanul elkezdi utánozni a mestert. Ez mindig így van, tehát ez nem csak Krisztus követésében van így, hanem ha valaki felnéz a tanítójára, ha valaki tiszteli a másikat, ha rácsodálkozik az ő életére, tanítására, óhatatlanul hatással lesz rá, és formálni fogja a személyiségét, a magatartását. Mindenképpen fogja munkálni benne a változást, ez a kapcsolódás, ez a kapcsolat. Menjünk tovább, és a következő két dián szeretném, hogyha egy kicsit elemeznénk az igéket, és a tanítványi elhívásunk célját kiemelnénk ezekből az igékből. Az első ige Márk evangélium a 3. fejezetében, a 14. versben olvasható. Így hangzik, és választott 12-t, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni, és hatalmuk legyen a betegeket gyógyítani, és az ördögöket kiűzni. Ez szerint, az ige szerint, mi a tanítványságnak a célja? A tanítványi elhívásunknak a célja? Igen, hogy tovább vigye, ugye ezt így fejezi ki, hogy kiküldje őket prédikálni. Mi előzi meg ezt? Hogy vele legyenek. Tehát az első, amit kimond, hogy Jézus elhívta őket, kiválasztotta őket azért, hogy vele legyenek. A második cél, hogy kiküldje őket prédikálni, amihez társul még egy dolog. Hatalmat adott neki, miért? Azért, hogy gyógyítsák a betegeket, és megszabadítsák az embereket. Tehát azt mondhatjuk, hogy a tanítványi elhívás célja a mi életünkben, az Isten célja azzal, hogy tanítványnak elhív bennünket, az, hogy vele legyünk, hogy hirdessük az evangéliumot, és a gyakorlatban továbbadjuk az embereknek a gyógyulást, a szabadításnak a tapasztalatát. Jó? Nézzük a következő igét. Ugyanez a kérdés tartozik ehhez, hogy mi a tanítványi elhívás célja az életünkben. Apostolok cselekedetei első fejezet 18. verse. Hanem vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdában, és Szamáriában, és a föld mind végső határáig. Mi a tanítványi elhívás célja? A tanúskodás. Mit várunk el egy tanútól? Ki a tanú? Mi a tanúnak a feladata? A tanúnak az a feladata, hogy az igazságot képviselje? De csapós a kérdés. Gondoljuk csak egy kicsit át. Mi a tanú feladata? Arról tanúskodjon, amit látott, amit hallott, amit áttélt. Zárójeles megjegyzés. Miért teszek különbséget a kettő között? Két okom van rá. Az egyik, és ezt érdemes tudni, mert amikor emberekkel beszélgetünk, és azt mondjuk, hogy mi az igazságot képviseljük, akkor vannak, akik felháborodnak. Azért háborodnak fel, mert azt mondják, hogy micsoda beképzeltek vagytok. Az igazság sokkal nagyobb, sokkal szélesebb és sokkal magasabb annál, mint hogy egy ember a birtokában legyen. És tudjátok, mit igazuk van? Igazuk van. Maga a Biblia azt mondja, hogy vannak titkok, amelyek az Istenéi, és vannak kinyilatkoztatott dolgok, amelyek a mieinké és a mi fiainké, és szeretném, ha Beán és Péteren kívül megpróbálnátok folytatni ezt az igét. Mert ez az igevers nem ér véget itt. Hogyan folytatódik ez a Biblia vers? A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieinké és a mi fiainké. És hogy folytatódik az ige? Mert a lényege még ezután jön. 5 Mózes 29.29. Azért, hogy a törvénynek minden igéjét betöltsük. Testvérem, érdemes elgondolkozni, hogy miért nem tudjuk ennek az igének a végét is. Jézus tehát azt mondja, hogy az igazság teljességének a birtokosa Isten. És mi az igazságnak egy töredékét birtokoljuk csak. Tehát ez az egyik dolog, ami miatt azt mondom, hogy a tanúnak nem feladata az, hogy az igazságot képviselje, mert nincs annak a birtokában. Hanem a tanúnak az a feladata, hogy az igazságnak azt a szeletét képviselje, amit ő megismert, amit áttélt, amit tapasztalt. Másik, ami miatt ezt mondom, az az, hogy létezik, sajnos a mi életünkben létezik olyan, amit sokszor így szoktunk megfogalmazni, hogy így kellene. Ezt kellene. Azt kellene. Létezik olyan, hogy az igazság elméletéből megismerünk dolgokat, és tudjuk, csak nem éljük meg. A tanúnak mi a feladata? Mi nem a feladata a tanúnak? Amikor egy tanú feltételezésekről beszél, amit ő nem látott és nem hallott, akkor hűséges tanú? Akkor nem hűséges tanú. A tanú azt mondhatja el, amit ő látott. Lehet, hogy tévedett, és lehet, hogy rosszul élt meg valamit. De a tanú azt mondja el, amit ő átélt. És ezért van az, hogy amikor a bíróságon tanúkat hallgatnak meg, és feltűnően ugyanúgy mondják el a dolgokat, akkor mit feltételez a bíró? Hogy összebeszéltek, és kitalálták a dolgot, és nem ez a valóság. Mert tudjátok, mi történik? Amikor emberek átélnek valamit, akkor a saját szűrőjükön keresztül mondják el, és ezért különbözik egymástól. És ez az oka annak, hogy nem téglákat épített be a gyülekezeti épületbe az Isten, hanem kibányászott köveket helyez el a gyülekezeti épületben. És ami a különbség a kibányászott kő és a formába öntött tégla között, az pontosan az, hogy egyedi és megismételhetetlen. Mondhatnám azt is, hogy olyan ez, mintha különböző kulcsok ülnének itt a teremben, és mindegyik kulcs illeszkedik néhány zárba, és más zárokba nem illeszkedik. És azoknak az embereknek a szívét tudod megnyitni, akiknek a szívéhez illeszkedik a te kulcsod. A te tanúságtételed, amit te éltél át. Jézus élete könyvben, amikor a meggyógyított gutaütött, nem, bocsánat, megszállt ember, tehát a gadarai ördöngös történetét olvassuk, akkor azt írja, hogy ez az ember szeretett volna ugye Jézussal maradni, ezt tudjuk az evangéliumokból, és Jézus nem engedte meg neki. És nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, hogy végre megszabadított valaki. Szeretném biztonságban érezni magamat. És Jézus nem engedte meg neki, és azt mondta, hogy maradj itt, és mondd el, hogy mely nagy dolgot cselekedett veled az Isten. És Ellen White azt fűzi hozzá a Jézus élete könyvben, hogy ennek az embernek nem volt kiváltsága az, hogy Jézustól tanításokat halljon. Ez az ember viszont a személyében hordozta Jézus hatalmának a bizonyítékát. Ő átélte, hogy megkötözött volt, és megszabadult. És azt mondja hozzá, azt fűzi hozzá, hogyha lépésről lépésre követjük Jézust, akkor jogunkban áll elmondani annak az útnak a lényegét, amelyen vezetett bennünket. Ez az a bizonyságtétel, amelyre szüksége van a világnak, amely nélkül a világ elvész. Jegyezzük meg tehát, Jézus nem egyszeren arra hívott el bennünket, hogy prédikáljuk az igazságot, hanem arra hívott el, hogy úgy hirdessük az igazságot, hogy közben tanúk vagyunk. Ne akarjunk olyat átadni, amiről csak hallottunk, de nem éltük meg. Hanem tanúi legyünk az Istennek, az Isten szabadító hatalmának és szeretetének. Erre hív bennünket. Megyünk tovább, főleg ha megtalálom a távirányítót. Bocsánat. A következő igeversnél valahogy úgy fogalmaztam meg a kérdést, hogy nézzük meg ebből a versből azt, hogy hogyan töltsük be a mi küldetésünket. Mit mond ez a Biblia vers arról, hogy... Bocsánat, most oda megyek és megnézem a változatomban, mert három kérdésre tettem. Nézzük meg, hogy mi lesz a megbízatás, mivel bízott meg minket Jézus, és milyen ígéretet kapcsolt a megbízatásunkhoz. Jó? Tehát, min alapul ez a megbízatás, mivel bízta meg a tanítványokat, és milyen ígéret kapcsolódik hozzá. Min alapul a megbízatás? Iri? Nagyon fontos. Ezt mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ez a kiindulási pont. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Jézus nem azt mondta, hogy menjetek el, és különböző manipulációkkal próbáljatok meg embereket rávenni arra, hogy hitvalló keresztények legyenek. Azt mondta, hogy elindulás előtt valamit tudatosítsunk magunkban. Enyém minden hatalom menjen és földön. Én munkálkodom a szívekben. Én küzdök emberek megtéréséért. Nem ti csináljátok a munkát, hanem ti eszközök vagytok a kezemben, hogy én végezzem a munkámat a szívekben. Jó? Ez az első gondolat. Erre épül a mi megbízatásunk. Tudjátok, miért fontos ezt tudatosítani magunkban? Van egy mondás felénk, hogyha nem sikerül valamit megoldani, akkor mit csináljunk? Oldjuk meg erővel. Nem tudom, hogy felétek ismerte ez a mondás. És ha nem megy erővel, akkor oldjuk meg erőszakkal. Tehát, amikor mi szeretnénk valakinek a megtérését látni, és ez nagyon sokszor családon belül előfordul, megpróbálunk érte munkálkodni, és amikor nem érti, akkor megpróbáljuk erővel elmondani, hát attól jobban fogja érteni. És amikor erővel sem megy, akkor türelmetlenekké válunk. Akkor ítélkezőkké válunk. Akkor megpróbáljuk manipulálni őt. És ezzel tönkretesszük az evangéliumot. Mert a szeretet a szabadságot ad. A szeretet még arra is szabadságot ad, hogy ne fogadja el. Nagyon fáj neki, nagyon szenved tőle, de a szeretet az türelmes. És bízik. Amikor a magunk kezébe vesszük a dolgokat, akkor szeretetlenekké válunk. Ezért fontos ez a gondolat, hogy a kiindulási pont, hogy enyém minden hatalom menjen és földön, és nem tiétek ez a munka, hanem az enyém. És ti csak beálltok mások munkájába, ahogy Pál apostol ezt megfogalmazza. Mivel bízta meg a tanítványokat? Mi a tanítványok feladata? Bocsánat, kötözködős leszek. Vegyük sorrendbe, jó? Mi az első dolog? Hogy menjünk el. Menjetek el. A tanítványoknak nem az a feladata, hogy üljetek és várjátok, hogy bejöjjenek. Hanem az, hogy menjetek el. Keressétek meg az embereket. A második dolog, amit mondott, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Vagyis Segítsetek embereknek eljutni oda, hogy rácsodálkozzanak Jézusra, a szívük felmelegedjen, elolvadjon, ha úgy tetszik, és csodálva kövessék Jézust, és nem a fenevadat. Mit kell még tenni a tanítványoknak? Süket vagyok. Megkeresztelni azokat, akik tanítványá lettek. Tehát aki eljutott oda, hogy követője lesz Jézusnak, azt kereszteljék meg Jézus nevében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kereszteljék meg. Mi még a feladatuk? Hogy tanítsák őket mire? Az engedelmességre. Hogy megtartsák mennyit? Mindent. Tehát nem az életnek egy pici szeletében, hanem a teljes életemet hogyan tudom átadni Istennek az engedelmességre. Nagyon érdekes a görög ige olyan szempontból, hogy a görög nyelv képes arra, hogy idézővetéve játszon a cselekvések időrendiségével. Képes azt megfogalmazni, hogy egy cselekvés és egy másik cselekvés hogyan viszonyul egymáshoz időben. Korábban történt, meg egy időben történt, vagy később történt. Szerintetek itt milyen időség van? A megkeresztelni a meghatározott ige alak, a megkereszteléshez képest korábbi, egyidejű, vagy később történik. Csúnya vagyok, hogy éneket kérdezek. De azért érdekel, hogy mit gondoltok, mit várnátok. Köszönöm. Aki azt mondja, hogy egyidejű, az nyert. Ez egy meglepő dolog. Nem előidejűséget fejez ki, nem utóidejűséget fejez ki, hanem hogy egy időben. Tehát azt mondja, hogy ez egy folyamat, ami arról szól, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam, és ebben a folyamatban van pontja a keresztségnek, és nem hangsúlyozza azt, hogy először keresztelkedjen meg, és utána tanuljon. Nem hangsúlyozza azt, hogy először tanuljon, és utána keresztelkedjen meg, hanem az, hogy ez egyidejűleg történik, és a tanítás, most lehet, hogy butaságot mondok, úgyhogy nem mondom. Úgy emlékszem, hogy folyamatos, de ezt meg kéne néznem most a görög szövegben. És mi az ígéret, ami hozzá kötődik? Hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Föltehetjük azt a kérdést, elgondolkozhatunk azon, hogy ez igaz akkor is, ha nem ezt a munkát végezzük? Igaz akkor is, ha nem ezt a munkát végezzük? Arra is vonatkozik az ígéret, hogy veletek vagyok? Ketté oszthatjuk. Hol nincs Isten? Mindenhol ott van. Velünk akar lenni. De ő az ígéretet ahhoz rakta, amikor azt a munkát végezzük. Tudjátok, miért fontos ez? Amikor Jézus vissza fog jönni, Malakiás próféta könyve tanúságtétele szerint ketté oszlik az emberiség. Lesznek olyanok, akik az övéi, és lesznek olyanok, akik nem az övéi. Az övéiről azt mondja, hogy ott lesznek azok, akik szolgálták őt. És meglátjátok, hogy különbség van a között, aki szolgálja őt, és a között, aki nem szolgálja őt. A kegyelem ideje alatt ez a különbség nem látható. Felhozza az ő napját, mind a jókra, mind a gonoszokra. Esőt ad, mind az igazaknak, mind a hamisaknak. A kegyelem ideje alatt Isten minden embert meg akar menteni, és ezért munkálkodik. És amikor lejár az idő, és véget ér a kegyelem ideje, akkor kiderül, hogy van egy másik szempont. Különbséget tesz a között, aki szolgálta őt, és aki nem szolgálta őt. Úgyhogy vigyázzunk, hogy milyen ígéretet mihez kapcsolunk. Én nem akarom azt mondani, hogy Jézus nincs veled. És nem szeretném, ha bárki úgy érezné, hogy Jézus nincs vele. De azért érdemes azon elgondolkozni, hogy ez az ígéret, amire szeretünk ígéretként hivatkozni, ez az ígéret egy bizonyos szövegösszefüggésben hangzik el. És nem vagyok abban biztos, hogy a szövegösszefüggésből kiemelve is érdemes ezt így idéznünk. Jó? Na, a következő kérdés, amit szeretném, ha egy kicsit beszélgetnénk róla, hogy mikortól tekinthetünk valakit tanítványnak? Mi a kezdete a tanítványságnak? Hol van a kezdőpont szerintetek? Elfogadjuk Istent. Megint csúnya leszek, ne vedd magadra, jó? Tehát csak érvelek. Hiszed, hogy az Isten egy, az ördögök is hiszik, és rettegnek. Mit is jelent akkor az, hogy elfogadjuk Istent? Többet jelent annál, mint hogy elhiszem az Isten létezését. Ha csak ezt értem rajta, hogy elhiszi valaki az Isten létezését, akkor azt mondom, hogy ezt az ördögök is. És ez még nem tanítványság. Ha valami mást értek rajta, akkor lehet, hogy ez a kezdete a tanítványságnak. Éli? Köszönöm. Kimondtad a kulcs szót, amit a tanítványnál nem mondtunk, de most szerettem volna még kérdésként feltenni, és most már nem teszem fel kérdésként, csak elmondom, hogy mi lett volna a kérdés. Hol húzódik a határvonal a szimpatizáns és a tanítvány között? Mi különböztet egy érdeklődőt meg a tanítványtól? És a kulcsmozzanat az elköteleződés. Az érdeklődő szívesen hallgatja. Van egy érdeklődő a Új Szövetségben, úgy hívják, hogy Heródiás. Sok dologban szívesen hallgatta keresztelő Jánost. De ez nem akadályozta meg, hogy a fejét vegye. Mert az elköteleződés abban, hogy kövesse őt, a tanítását, az gyenge lábakon állt. Az érdeklődő emberre az jellemző, hogy hallgatok Jézusra annyiban, amennyiben ez az érdekeimmel összeegyeztethető. De amikor az érdekeimmel összeütközik, akkor a magam útját választom. Az elköteleződés azt jelenti, hogy amikor beleütközik a földi érdekeimbe Jézus követése, akkor Jézus követését választom, és nem a saját érdekeimet részesítem előnyben. Ez a kezdete a tanítványságnak. Mi kapcsolódik ehhez a kezdethez? Mi az, amit még elmondhatunk a tanítványság kezdetéről? Ugye ez egy belső lelki dolog, ez az elköteleződés. Ezt kívül a cselekedetekből kezded el valamennyire érzékelni, mikor azt látod, hogy egy embernek fontossá vált annyira az Isten követése, hogy változtat a dolgain. Hogy nem csak egy más került az életére, egy külső más került az életére, nem csak vallásos lett, hanem elkezd változtatni a dolgokon. Mi az, ami ennek egy látható jele, egy megragadható pontja? A keresztség. Isten hozzá kapcsolt a kezdethez egy látható dolgot is, de a keresztség az kiábrázolja a valóságot. A keresztség nem létrehozza, hanem ábrázolja a valóságot. Ezért lehet olyan, hogy valaki már tanítvány, de még nem keresztelkedett meg. És hogyha a gyülekezet nem küzdi meg helyesen, akkor lehet olyan, hogy megkeresztelkedett, de nem tanítvány. Ezt a felelősséget Jézus a testvéri közösségre ruházta. Vegyetek szent lelket, akinek a bűneit megbocsátjátok, azoknak megbocsátatik, és nem ér véget, akinek bűneit megtartjátok, azoké megtartatik. Az a szövetség, kötés, az egy felelősség. Mi történik akkor, amikor valaki nem tért meg, nem lett elkötelezett tanítvány, és mégis szövetséget kötnek Jézus képviseletében vele? Hogyan tud eljutni valaki oda, hogy bár megkeresztelkedtem, de meg kéne térnem? Nagyon nagy kérdés ez. Ugyanakkor még egy másik hasonlatot is idézzünk fel. Hogyan ábrázolja még a Biblia az útnak a kezdetét? Mihez hasonlítja? Köszönöm. Újjászületés, felülről születés, ami napkelte, mind a kettő nagyon jó. Miről szól mind a két kép? Az egyik a születésnek a képe, amikor egy kicsi gyerek megszületik. És miről szól a napkelte képe? Mi van ebben üzenetként benne? Először csak dereng, hogy van növekedés benne, hogy van a előrehaladás benne, hogy az a kisgyermek, az most született meg, és neki fel kell nőnie. Mit várunk el egy kisgyerektől? Vannak itt anyák. Egy megszületett egynapos csecsemőtől. Mit vársz el? Aggódom, hogy eszik-e. Mert vannak olyan bestekölkök, mint nekünk az egyik volt, a harmadik gyermekünk volt olyan, hogy nagykegyesen lenyelte, ami a szájába csurgott az anyatejből. De dolgozni érte nem volt hajlandó, hogy szopjon rendesen. Tehát a szülő aggódva figyeli, mérleget használ, meg egyebek, hogy eszik-e rendesen a gyerek. Mit várunk még el? Mit várunk el? Szeretném, ha kimondanátok egy szót. Semmit. Nem? Tehát én szeretném, ha tiltakoznátok, hogy micsoda hülye megközelítés ez. Hát egy csecsemőtől nem várok el semmit. Örülök, hogy megszületett, örülök, hogy van, örülök, ha eszik, örülök, ha kiabál, mert egészséges. De ez nem elvárás. Ennek örülök. Értitek a különbséget az elvárás meg az örülés között? Mit vártok el egy testvértől, aki gyülekezeti tag lett? Hogy van az elvárások és az öröm aránya? Növekednie kell, arról szól ez a kép. Arról szól ez a kép, hogy ennie kell, aludnia kell, sírnia kell, hogy erősödjön a tüdeje. Tapasztalatokat gyűjteni, az idegrendszerének kialakulni, barázdálódni. De ez nem elvárás. Ez egy lehetőség. Ez egy aggódás, ez egy foglalkozás, ez egy gondoskodás, amiben korlátozottan tudok érte tenni. De tudok érte tenni, mert ha elhanyagolom, meghal. Nem? Na, furcsa lesz a második kérdésem, talán. Beszéljük egy kicsit a tanítványság végéről. Meddig tart a tanítványság? Igen, direkt megtévesztésből oda tettem egy koporsót. Meddig tart a tanítványság? Véget ér a tanítványság a keresztséggel? Az előbb mondtuk, hogy nem. Véget ér a tanítványság azzal, hogy valaki gyülekezeti tag lesz és elkezd szolgálni a gyülekezetben? Nem. Véget ér a tanítványság akkor, amikor másoknak elkezd szolgálni és az evangéliumot hirdeti? Nem ér véget. Véget ér a tanítványság akkor, amikor befejezi az életét? Miért nem ér véget akkor sem? Mert a tanítványság az örökké valóságra szóló meghívás. Nem tudom, ezen gondolkodtatok-e. Ez egy mellbevágó gondolat számomra, hogyha a tanítvány az, aki követi a mestert és tanul tőle, akkor ez nem csupán a földi életre korlátozódik. Egy hasonlattal élve, ami földi életünk az óvoda és az általános iskola. És a középiskola és a főiskola és a különböző szakmák megtanulása az az örök életre marad. És az életünk örökké valóan arról fog szólni, hogy új és új dolgokat ismerhetünk meg. Új és új dolgok tárulnak fel előttünk. Nem tudom, hogy ti gondolkoztatok azon már, hogy annyi minden lehetne az emberből. Olyan sok irányba el lehetne indulni. Annyi mindent meg lehetne tanulni. Engem hihetetlenül érdekelnek dolgok, csak nem fér bele az életembe. És ott lesz az örökké valóság, ahol Isten szemtől szembe láthatod majd, ahol megérteted, hogy hogyan küzdött érted. Én nagyon várom a mennyei történelem, kémia, biológia, fizika órákat. Mert érdekel. Érdekel, hogy mitől tud repülni a madár. És nagyon élvezem, mikor valaki erről beszél, hogy a teremtésnek hogyan látjuk ezeket a titkait. Az Isten az örökké valóságra hívott meg bennünket, hogy az ő tanítványaiként éljünk. De testvérek, van egy helyzet, amikor a tanítványság véget ér mégis. Mikor? Amikor a tanítvány csak nevében tanítvány, de nem jellemző rá az, amit a tanítványról felsoroltunk. Ha megszűnik az elköteleződés, ha megszűnik a taníthatóság, ha megszűnik a mester követése, ha megszűnik a mesterrel való közösség ápolása, akkor megszűnt a tanítványság. És Isten nem akarja, hogy megszűnjön a tanítványságot. A halál csak egy időleges közbevetés, egy pillanat megállító, és a feltámadás után szeretné, hogy tovább folyjon a tanítványi léted. Jó erre rácsodálkozni és elgondolkozni rajta, de felvet egy nagyon kényelmetlen kérdést. Nincs ez ellentmondásban a gyakorlatunkkal? Nem fordul elő az az érzet, nem jön létre az az érzet, hogy én most már átvettem a keresztségi anyagot. Nem ér véget a tudatos tanítványság a keresztségi anyag átvételével. Én azt gondolom, hogy mi azt csináljuk, hogy van egy rendszerezett tanítványát tétel valamennyire. És most abból indulok ki, hogy tényleg komolyan tanulmányozzák közösen az igét és a gyakorlati kereszténységet. És amikor megkeresztelkedik, akkor hirtelen az elvárások jelennek meg, és azt mondjuk, hogy neked most már... Miközben miről szól az ige? Hogy csecsemő. Értjük az ellentmondást? Egy csecsemő, akit tisztába kell tenni, akit körül kell venni, akit ölelgetni kell, akit szeretgetni kell. Az egyik képzésen láttam egy képet egy 3 éves gyermek agyáról, aki szerető közegben nőtt fel, és egy 3 éves elhanyagolt gyermek agyáról. Nem vagyok orvos, de látom a különbséget. Be kell vonni a munkákba. Egy bölcs szülő nem elküldi a gyerekét, amikor... Mert mit csinál a gyerek? Hát belebújik az anyja cipőjébe, és illegeti magát a tükör előtt. Belebújik az apja cipőjébe, és mondja, hogy megyek dolgozóba. Mert utánozza a szülőjét. Ez a legtermészetesebb működése a tanulásnak. A legnormálisabb működése a tanulásnak. János apostol azt mondja, hogy közösségben, hogy mi láttuk, hallottuk, kezenkkel tapintottuk, és hirdetjük nektek, hogy közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával. Ez a legnormálisabb része, közösségbe vonni egymást, együtt lenni. Van-e tudatos küzdelem azért, hogy aki megkeresztelkedett, az tudatosan tudjon tovább haladni a tanítványságának az útján? Segítünk-e ebben? Mert én itt egy óriási űrt érzek, és egy hamis képet alakít ki, mintha mi már nem tanítványok lennénk, hanem tanítókká lettünk. És aki nagyon magabiztos, még idézi is az igét. Nem lesz többé, aki tanítson. Nem lesz szükségetek rá, hogy bárki tanítson titeket, mert ti magatok. Miközben a tanítványság, ez egy életre szóló elhívás, örök életre szóló elhívás. Isten nem szeretné, hogy vége legyen és befejeződjön. Szeretnék egy kérdést feltenni szavazásra nektek. Ki az, aki azt mondja, hogy a tanítványság az inkább egyéni, személyes kérdés? És ki az, aki azt mondja, hogy a tanítványság inkább közösségi kérdés? Fölteszem az elsőt. Ki az, aki úgy gondolja, hogy a tanítványság inkább egyéni kérdés? Csukjátok be a szemeteket, nem kell, hogy lássátok, hogy másmit gondoljuk. Csak tegyed fel a kezét, aki azt gondolja, hogy a tanítványság az inkább egyéni kérdés. Egy valaki, kettő. Köszönöm. Ki az, aki azt mondja, hogy a tanítványság inkább közösségi kérdés? Köszönöm. Ki az, aki azt mondja, hogy nem lehet különbséget tenni, hanem mind a kettő? Én ezt választanám. Jó, ez most ilyen becsapós kérdés volt, de lehetnek preferenciáink. Tehát lehet, hogy így gondoljuk, vagy úgy gondoljuk. De most szeretném, hogyha nagyon gyorsan, és elnézést kérek, időt kérek, jó? Tehát legalább annyi, amennyit később kezdtük. Kérlek benneteket, hogy 5-6 fő csoportot alakítsatok ki, 5-6 fős csoportokat, üljetek körbe, gyorsan, forrassátok össze a székeket, és... Jó? És minden csoportban kérem, hogy legyen egy valaki, aki jegyzetel.
Az lesz a feladat, hogy keressünk, gyűjtsünk érveket a Bibliából, és mind a kettőre gyűjtsünk érveket, miért mondjuk azt, hogy a tanítványság az egyéni, hoztam egy példát, hogy például az egyik Biblia érve az, hogy az ítéletben személyesen fogunk megállni, tehát Isten nem fogja azt megkérdezni, hogy a félig átolod, én tanítok, hanem azt, hogy említettél. Ezért egyéni. A másik oldalon miért közösségi úr? A Bibliában hasonlat, hogy Krisztus testének részeivel lettünk, tehát mi egy tagja vagyunk a Krisztus testének. A Krisztus teste, mint kép, az nem egyéről szól, hanem egy közösség részese vagyok benne. Jó, érthető akkor a feladat? Na, akkor legyen ezt szívesen dolgozni vele. Mind a kettőhöz gyűjtsetek össze, minél több szempontból bibliai érvet, gondolatot. Nem kell az igen helyet feltétlenül kiírni, lehet csak a gondolatot magát összegyűjteni, jó? Érdelni kell, hogy miért egyéni út, és miért közösségi út, és mind a kettő gyűjtögetünk helyet. Igen, csak egyet.
Hasonló, mindenki saját tapasztalata alapján
meghagyja. Tehát a személyes tapasztalat kihagyhatatlan a tanításából. Következő csoport. Igen. Így van. Tehát a tészűz példázata azt mondja, hogy olajat nem adhatunk át a másiknak. Ha József, Dániel, és még valakit mondott, lenne ott, akkor sem tudna segíteni a másikban. Köszönöm. A saját talentunk, tehát egyéni képességeken keresztül szolgáljuk Istent, igen. Akkor mondják közösségét, nem muszáj egyénit mondani feltétlenül. Miért közösség?
Egyéni azért, mert Istennel való egyéni élő kapcsolatom által tudom igazából bemutatni Isten és szolgálni a családomnak is.
Igen. Tehát az Istennel a személyes kapcsolat megélése az egy egyéni feladat, az egy személyes feladat. A következő ér mindenki, hogy melyikhez tartozik. Az ige kutatás nem ért arra, hogy ez egyéni, ez egy lehetőség, ez majd a következő
felelősség.
A felelősség hordozás egyéni. Következő csoport.
Én a közösségéhez mondanám, amit Istentől kapunk, azt azért kapjuk, hogy megosztással tulajdonképpen
egyéni. Isten megosztással adja a dolgokat, ez közösséget igényel. A következő. A lelki ajándékok egész szét, az Isten nem egy embernek adta oda, hanem részekre osztotta, és azt kéri, hogy fordjuk össze. Ez közösséget igényel. A kísértéssel való megküzdés egyéni. Köszönöm. Következő. Jó, köszönöm szépen.
Egymás
terveit hordozni. Ez a kereszténység lényege. Biztos, hogy van olyan csoport, amelyik, amely hallottam is, hogy ez szeretet. Tehát a szeretet Istenét követni tanítványként azt jelenti, hogy szeretsz. A szeretet pedig csak közösségben értelmezhető. A testvéri közösségben tanulod meg az atyafiú szeretetet, és így szeretet az isteni szeretet, ez a csapatéhoz. Jó, tehát bocsánat, előttem a következőt, mondja az üdvösség egyéni, most lépünk át a közösségére, most már csak közösségét kérek.
Szóval, ezek voltak tapasztalatok átutása,
ennek
közösség.
Erről beszélünk. Szóval, kell megvenni
a szeretetet.
Jó.
Itt kapok is szerelmét.
Jó. Köszönöm, következő.
Isten is közösségben dolgozni, a Szent Háromságra.
Szent Háromság, és ehhez kapcsolódik a következő csoport érve, Jézus, hogyan küldeket tanítványokat?
Szentessére.
Látjátok, hogy mind a kettőnek megvannak a bibliai gondolata. Isten mindig közösségbe vonja az embereket, és nem csak egyénire. Például Pál életét, ha nézzük, Pál személyesen megszólította, a következő lépés, hogy közösségbe vonta. Elküldte hozzá Anániást, és összekötötte a damaszkuszi testvérekkel. Jó, köszönöm szépen, menjünk tovább. A következő csoportos feladat, a következő kérdéshez kapcsolódik. Itt három kategóriát jelöljetek magatoknak. Milyen lehetőségeink, milyen eszközeink vannak a tanítványság megéléséhez? Talán most már értitek, ez egyik csoport mondta az imádságot. Itt három kategóriát tettem, mert van, amit csak egyénileg személyesen gyakorolhatsz, vagy leginkább úgy gyakorolhatsz. Van, ami mind a kettőben érvényes, csak másként a személyes és másként a közösségi, és van, amit közösségben gyakorolhatsz. Tehát egyéni úrvacsorát szerintem senki nem tud gyakorolni. Nem? Tehát mondjuk a lábmosást el tudod képzelni azt, hogy teljesíteni tudod Jézus tanítása szerint egyénileg?
Tehát az közösséget feltételez, jó? Tehát gondoljátok végig, beszéljetek arról, hogy milyen lehetőségek vannak megélni a tanítványságot, növekedni a tanítványságban. Milyen eszközöket adott az Isten arra, hogy egyénileg növekedjünk a tanítványságban, és milyen eszközöket adott a közösségnek, hogy növekedjen a tanítványságban. És itt arra is felhívom a figyelmet, hogy nem csak annyit jelent a tanítványság, hogy tanuljuk az igazságot. Arról fogják megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. Tehát gyűjtsünk olyan gondolatokat a közösségihez, ami a közösséget építi, erősíti, mert az is a tanítványság része. Érthető?
Nem érthető? Hoztam három példát. Ott önvizsgálat, az egyéni. Az olvasás, vallásos irodalom, biblia és vallásos irodalom olvasása, az egyéni és közösségi. Az úrvacsora meg csak közösségi. Gyűjtsétek a lehetőségeket, eszközöket, amiket lehet alkalmazni.
Beszélgetés van, és mindig rossz érzés, hogy megtörjem a csoportos beszélgetéseket, mert most muszáj megtörnöm ezt a folyamatot. És azt szeretném kérni, hogy megint hasonló módon menjünk körbe, és arra kérlek benneteket, hogy ami elhangzott, ne ismételjük, jó? És most visszafele kezdjük, úgyhogy ez a csoport kezdi.
Istennel való élő kapcsolat ápolása hogyan?
Egyéni.
egyéni életben hogyan ápoljam az Istennel való élő kapcsolatomat.
Az igekutatás.
Igekutatás, imádság. Jó, köszönöm. Tehát az imádság, és ezt én középre írnám be, azért, mert van a személyes ima élet, ahol korlátlanul, szabadon kitöntheted a szívedet, és nem muszáj értelmes mondatokban fogalmazni, mert az Isten úgy is érti. Tehát amikor a mondat közepén rájössz, hogy ez hazugság, akkor nem mond végig. Amiszont a közösségi imádságra vonatkoznak szabályok. Egyrészt elemmel azt mondja, hogy ne ott hozzuk be az egyéni lemaradást. Azt mondja, hogy ne legyen túl hosszú. És az ige azt mondja, hogy legyen érthető, hogy nem tudjon mondani. Tehát sem a motyogás, sem az idegen nyelven beszél formácsolás nélkül nem állja meg a helyét ezen a ponton. Más a közösségi imádság dinamikája, és más az egyéni imádságnak a dinamikája és a funkciója. De mind a kettőben nagyon fontos. Köszönöm. Következő csoport, egy dolgot elég szeret mondani. Köszönöm szépen. A bűnbánat tartás. Egy zárójeles felhívás. Elsősorban egyéni, de ha a közösség létezett, akkor a közösségnek is lehet bűnbánatot tartani. Tehát ez egy olyan dolog, hogy ezt is középre írhatjuk, de túlsúlya legyénében. Jó? Személyes bűnbánat gyakorlás, amikor bűnvallást teszek, és a bűnbánat elmélyül a szívemben. Következő csoport. Bármit mondjak, csak mondja.
A közösség.
Nagyon köszönöm! Egy nagyon fontos dolog. A közösség, közös szolgálata, segítség újítása, ami épül a közösség és gyakorolja a kereszténységet. Nagyon-nagyon fontos. Köszönöm. Következő csoport. Egy dolog. Minden. Mondják. Tudom, ki találjuk volna. Éneklés. Szuper! Hova írjátok az éneket? Középre. Miért? Mert lehet egyénileg is gyakorolni, nem? És nagyon fontos. Én is voltam olyan lelkiállapotban, amikor egyedül az éneklés hozott ki abból a gödörből. Egyedül voltam, énekeltem hangosan az autóban is. És ez segített, hogy elmenjen. De egy közösség számára az, hogy tanulunk éneket, hogy közösen énekünk, hogy kórus csinálunk és szolgálunk embereknek, nagyon fontos része a közösségi építésnek. Következő csoport.
A közösségi építésnek.
Köszönöm. Egy jelenfejlődés azáltal, hogy egymással közösségben vagyunk, és adunk visszajelzést. A visszajelzés pozitív, és kritika egyaránt. Következő csoport. Isten tisztelet, hova írjátok? Elsősorban közösségéhez, a személyes állítatot is nevezhetjük Isten tiszteletnek, csak nem szoktuk. Mert amikor azt mondjuk, hogy elmegyek Isten tiszteletre, akkor arra gondolok, hogy eljövünk a gyülekezetbe, és részt veszünk egy Isten tiszteleten. De igen, tegyük a közösségébe elsősorban. A közösségnek egy kiváltsága, hogy dicsőítse az Isten közösen, hogy a tapasztalatokat megoszta egymással, és ez az Isten tiszteletet. Közös gyakorlás, a következő. Diakóniai szolgálat. A közösségnek egy olyan hálója, szociális, lelki hálója, amiben egymást támogatjuk, segítjük, amiben bátorítani tudjuk egymást. Nagyon jó, köszönöm. Következő. Anyagi lelki támogatás. Köszönöm. Anyagi támogatás. Ez is a közösségben gyakorolja és építi a közösséget, ez gyakorolja. Következő. Személyes látogatás, egyéni kapcsolatok építése, missziós látogatás. Következő. A tanulás egy nagyon fontos dolog. Közösen tanulni és egyénileg tanulni. Mind a kettőre nagyon nagy szükség van. Következő. A megbocsátás tapasztalata, átélése. A személyes bűneinkkel kapcsolatban, amit én magam rendeznem kell emberekkel és Istennel, és átélni a kegyelmet, hogy Isten megbocsátott nekem, elfogadni a kegyelmet az Istentől, és megbocsátani a közösségben egymással, nem engedni, hogy felnőjenek problémák és szakállassá váljanak. Nem engedni meg azt, hogy szétnyírja a közösséget a problémáknak a szőnyeg alá sötése. Következő. Öröm! Mind a kettőhöz, ugye?
Igen.
Jó.
És szomorúságot is írtam. Szörüljetek az örülőket.
Igen, tehát ezt mondjuk akkor a látogatásra szenném, ha ezt az igét idézzük. Tehát az örülni az örülővel, sírni a síróval. Megélni az örömöt. Tudjátok, hogy ez is fontos a tanítványsághoz? Növekszik a tanítványságban az, aki átéli az örömét. Hát Isten gyermekei vagyunk. Micsoda kiváltság és ajándék. Ezt az örömöt megélni naponta, ebben örülni, és ennek az örömében élni az életünket. Isten nem azt szeretné, hogy szomorú keresztények legyünk. Azt szeretné, hogy örüljünk. Mint ahogy ezt is szeretném bűnbánatot is. Örüljetek, ismét mondom, örüljetek, mindenkor örüljetek. És a közösségben is, meg egyénileg is. Ehhez egy fogalmat lehet tenni. Mi tartozik hozzászorosan az örömhöz? Köszönöm szépen. A háladás. A háladás szerepe a tanítványságban való növekedésnek. El ne feledkezzünk én lelkem semmi jó téteményéről. Hihetetlen jelentősége van. Mivel így volt el egy csomószor, hirtelen elfeledték az Urat. Nem emberedték meg az ünnepséget. Te voltál az, aki mondta? Az örömet nem teljesz. A kis csoportok. A kis csoportok, mint eszköz. Erről majd délután bővebben lesz szó. De ez is egy eszköz a növekedéshez, hogy kisebb csoportokban gyakorolni, tanulni, beszélgetni, missziózni, és így tovább. Elhúzott. Köszönöm, Panyitának. Tehát az együttérzés, empátia, tapasztalatok megosztása? Mindegyik. Jó. Tapasztalatok megosztása. Köszönöm. Ez elsősorban közösség, mert ez csak közösségben tudjuk megélni. Köszönöm. Így van. Elhangzott. A kerességet is a közösséghez írjuk. Igen. Együttműködés. Csoportként való szolgálat. Köszönöm. Az hogy kell? Az egy eredménye annak, amit csinálsz. Jó, de erre azt mondom, hogy a tapasztalatok számba vétele. A fejlődés az... Én értem, de a fejlődés az nem az, ami a te eszközöt, hogy csinál, hanem annak, amit csinálsz, annak a gyümölcse. Megállni a nehézségekben. A kísértésben, a nehézségben, a kihívásban fejlődési lehetőséget látunk. Ez egyéni és közösség. Amikor egy közösség átmegy nehézségeken, és szabályszerűen vívja meg, akkor növekedni fog. Amikor átmegyek nehézségeken, és megtanulok bízni jobban az Istenben, akkor növekedni fogok a tanítványságot. Köszönöm. Most már szabad akarsz be, jó? Következő csoport, akinek még van. De? Nem akarom az időt, hogy kibocsánat. Kirándulás, táborozás, csapatépítő alkalom, misszió munka, bőjt. Köszönöm szépen. A bőjt egy nagyon fontos eszköz, egyénileg és közösségileg is. Csak egy elgondolkoztató kérdés. Mikor szoktunk általában bőjtöt hirdetni? Amikor baj van, mikor valaki beteg. Mit mondott Jézus, hogy mikor fognak bőjtölni a tanítványok? amikor elvétetik a bőlegén tőlük. Lelki baj, mert Jézus hiányzik. Nagyon ritkán hallok ilyenfajta bőjtelmények, de bőjt egy nagyon fontos dolog. Két dolgot hadd mondjak mindenek. Visszamegyek, hogy hallják a telefonosok is.
De tényleg olyan messze van ez tőletek. Igen, majd lehet, hogy egy métert szeretnék előrébb menni. Az egyik dolog, amit szeretnék kihangsúlyozni bezárásként, nem vagyunk eszköztelenek. Kedves testvérek, szeretném, hogyha a lelketek feltöltődne annak az örömével, hogy egy csomó eszközt kaptunk arra, hogy növekedjünk a tanítvánságunkban. Egyénileg is, és közösségileg is. Nem vagyunk eszköztelenek. A másik, hogy két dolgot hadd emeljek ki. Közös étkezés. Nagyon fontos szerepe a közösségépítésnek. A másik dolog a csend. A csend. A csend a személyes életünkben, és a csend az Isten tiszteletünkön. Tegnap este szombatiskolai tanítókkal együtt voltunk, és az egyik gondolat, amit hangsúlyoztam, nem kell kétségbe esni attól, ha egy szombatiskolai csoportban csend van. Néha vannak katartikus pillanatok, amikor kimondunk egy gondolatot, és sokkal jobb, ha csendben vagyunk. A Jézus élete könyv 302. oldalát ajánlom mindenkinek elolvasásra abban a piros kiadásban, ahol azt írja, hogy az Istennel való feltöltődés alkalma a csend. Mert ebben a csendben jobban hallhatóvá válik az Isten hangja. És az is érvényes Isten tisztelet, amikor együtt vagyunk, felolvasunk egy darab igeverset, és csendben vagyunk, és fohászkodunk. Szokatlan, de akár ilyen is lehet. Utolsó kérdés, egy kicsit csendben. Hol tartok tanítványságom megélésében személyesen? Azt mondja Jézus, hogy tegyetek tanítványokká, és tanítsátok nekik, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Mindegyikünknek van egy határa az engedelmességben. Hogy kinél hol húzódik ez a határ, és mondja azt, hogy ebbe már ne szóljon bele senki, még az Isten se, az egyéni. És lehet tágítani ezeket a határokat. Hol tartok? Abban, hogy megtartsam mindazt, amit Jézus parancsolt. Hol tartok abban, hogy az életem minden területét alárendeljem az Isten vezetésének, és átadjam. Mik azok a dolgok, amikhez ragaszkodom, amit magamnak megtartok? És hol tartunk közösségileg? Ti itt a szombathelyi gyülekezetben, hol tartatok ebben a közösségben? Mennyire formálódott ki az egyéni életemben Krisztus? És hallottam egy nagyon jó gondolatot, hogyha szeretett himnuszát úgy olvasom el, hogy oda olvasom a nevemet, akkor mennyire lesz igaz? A Gábor nem irigykedik, nem fuvalkodik fel, nem lesz türelmetlen, nem ítélkezik, és így tovább. Hol tart a közösségünk ebben a folyamatban? Arról ismerik meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. Mint közösség mennyire ábrázoltuk ki Krisztust. Mennyire befogadó a mi közösségünk, vagy mennyire távolságtartó. Egy pici időt töltsünk ezzel a kérdéssel, jó? Egyénileg, magatokban, csendesen válaszoljatok Istennek erre a kérdésre. Hol tartok személyesen, és hol tartunk közösségként ezen az úton? Befejezzük ezt az alkalmat. Mennyei Atyánk, mennyei édesatyánk, szeretnénk megköszönni neked, hogy személyes szeretettel hívsz bennünket, hogy elkötelezett követőiddé váljunk, hogy a te tanítványaidként éljük az életet, és kövessünk téged. Köszönjük, hogy nem egyedül kell ezt a küzdelmet vívnunk, hanem adtál testvéreket nekünk. Adtál egy közösséget, amely szándékod szerint egy bátorító, erősítő, vigasztaló, felemelő közösség, ahol tapasztalhatjuk a szeretetet, a gondoskodást. Urunk, azért könyörgünk, hogy segíts ténylegesen a te tanítványaidként élni. Segíts, hogy teljesedjen az az ígéretet, hogy hasonlóvá válunk te hozzád, hogy kiábrázolódik a Krisztus a mi életünkben. Segíts, hogy teljesedjen a te ígéreted a tanítványi közösségre nézve, hogy egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal tudjunk téged dicsőíteni, és hogy megdicsőjél a te tanítványaidban, amikor visszatérsz Úr Jézus a földre. Köszönjük, hogy nem vagyunk eszköztelenek. Köszönjük, hogy csodálatos ígéreteket adtál, és azt akarod, hogy veled legyünk, és azt ígéred, hogy akik szolgálnak téged, azokra vonatkozik az ígéret, hogy vele leszel, velük leszel a világ végezetéig. Köszönjük az ígéretet, hogy te elvégzed a Krisztus napjáig a te munkádat a mi életünkben. Segíts, hogy megéljük a tanítványságunkat napról napra, és segíts, hogy élni tudjunk minden kegyelmi eszközzel, amit biztosítottál számunkra. Jézus nevében könyörgünk ezért, édesatyánk, és dicsőítünk téged. Amen.